Vendégünk továbbra is Bolcz Alen író, pszichológus, akit önök is kérdezhetnek. A telefonszámunk 483 26 26, SMS-ben pedig a 0620 95 8 55 55-ös telefonszámon. Arról már beszéltünk itt korábban, hogy érezhető változás abban, hogy az emberek hogyan tekintenek a halálra. Megtörtek bizonyos tabuk az utóbbi időszakban, de megtörte a gyásszal kapcsolatos tabu, hiszen ha az emberek életét tekintjük, akkor az látható, hogy nem nagyon illik gyászolni, vagy legalábbis nem nagyon bevett szokás az, hogy gyászolnak, fekete ruhába járnak hosszú hetekig, inkább megpróbálja mindenki nagyon gyorsan túltenni magát ezen.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, tudni, a tabukat sorba döntjük meg, először jött a szex tabu bontása, helyette jött aztán szexpornó, elöntötte a pornó, még mindig itt vagyunk a szexpornónál, de most már a kultúra, az új szexkultúra, és már egyre többet foglalkoznak vele, problémáznak, úgyhogy tulajdonképpen indul. A haláltabu pontása után jött a halálpornó, hát mit mondjak, az akciófilmek és egyebek, hogy ömlik az ölés, és hogy, és mint. És, de párhuzamosan alakult az új halálkultúra, temetéskultúra, haldoklók ellátása. Na most a gyásztabu hosszú ideig, ugye ameddig tudtunk foglalkozni a halállal, és ahogy beszéltük itt, a hallgatónk is hozzászólt, addig tudtunk gyászolni, és megvoltak a gyásznak ugyanúgy a rítusai, mint a temetésnek. Hát ugye volt a siratás, akkor a temetőbe, hogy kísérik ki, aztán a halottitorba, ott már nevetni is, visszafordulás az élethez. Azon kívül, a gyászolókat hogy vette körül a család, hogy segítette. Gyászruha, gyászidő, gyászlobogó, gyászgyöngy. Még a szomszédok is viseltek gyászt egy vagy két hétig. Egyes falukban megvan, hogy hányadik szomszédig. Vagy a férfiak hosszú ideig, hogy is van csak, szülőt fél évig, házastársat egy évig. Legalább a kalapon vagy a kabáton a férfiaknak is ott volt a gyászszalag. Ez eltűnt, és nem illet gyászolni. Ugye a halál is tabu volt, a gyász tabu még most is egy kicsit áll. Na most ez azért volt nagyon veszélyes, mert hogyha nem végezzük el a gyászmunkát, nem dolgozzuk föl magunkba a veszteséget, akkor életre szólóan sérülhet a személyiség, megregedhet például. Menekülés munkába. Tehát, hogy ne érezzem azt a hiányt, azt a fájdalmat, úgy nyomom el, hogy dolgozom, munkamánia.
És akkor ez ön szerint valamikor újra előjön, vagy valamikor kijön, tehát ezt az ember, igen, hogyha nem dolgozza föl, akkor egy későbbi időszakában megszenvedi?
Megszenvedi. Különböző problémák adódhatnak. Tehát az egyik az, hogy menekülés alkoholba, kábítószerbe, munkába, vagy például a szerelmi veszteségnél újabb és újabb szerelembe. Tehát a szerelmi hódítások száma nem azt jelenti, hogy akkora hódít az illető, hanem nem érzem a biztonságot a kapcsolatban, mert az elvesztett kapcsolatot nem dolgoztam föl, és azért a hiányérzetet úgy pótolom, hogy másik, és egy se tudja nyújtani azt, amire vágyok. Tehát azt jelenti, hogy a felnőtt nem dolgoz a gyásznál, lehet ez a menekülés, elmondtam, hogy hányféleképpen, de van olyan, hogy állandó szorongás és félelem, sötétségtől, egyedülmaradástól, és a fel nem dolgozott gyász, még a következő generációs hat, például egy anya, aki nem dolgozta föl a gyászát, akkor örökösen félti a gyermekét, túl magához köti, és a gyermek is szorongásosá válik. És így mehetnék tovább.
Van egy hallgatónk közben a vonalban, és de folytatjuk utána ezt a gondolatmenetet.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Juhász
Lászlóné vagyok, és nagyon tetszik a műsor, le akartam kapcsolni, de közben olyan érdekes volt, ami foglalkoztatja az ember. Ugye néhány éve tapasztaljuk, hogy mindenhol iszonyatos gyertyaégetés, és egy kicsit úgy éreztem, hogy a magyarok eltolódtak egy ilyen báványimádás felé, hogy a halottaikat kezdik imádni, és nem a karácsonyt és a húsvétot ünnepelni, az Úr Jézus születését és halálát, és hogy ezt kisé báványi imádásnak éreztem, hogyha már nincs igazi szívbeli ünnepünk, akkor kimegyünk a temetőkbe, és én ott úgy érzem, ott nem a test van, hanem a por, ami már semmi, a lélek Istennél van, és hát erre ugye nagyon aranyos választ adott a pszichológusnő, hogy tulajdonképpen a 40 éves elzártság után így fejezik ki az embereket a halottakhoz való viszonyukat, viszont tényleg a beszélgetés a halotti sorokban olyan, mintha nem is érdekelni az embereket a halott, és most is úgy érzem, hogy ez nem egy szívből jövő dolog, amit most csinálnak az emberek, és ez a drágaság is, ami. És még egy kérdés, hogy hát a hamvasztás ugye idegen a magyar lélektől. És mégis ez, hogy hazavihetjük egy telkünkre a hamvat, ez most új, és hát köszönöm szépen, hogy erre is információt adott a pszichológus asszony.
Ezt fontosnak tartottam, mert nem köztudott, de így van. Ezt rendelet biztosítja. Na, mi a karácsony és a húsvét ünnepeket illeti, de jó, hogy felvetette, hát ugyanúgy kürültek, mint a gyász és a halott ünnepek. A karácsony a legtöbb családnál azt jelenti, hogy ajándékozás, egy jó vacsora, és esetleg formálisan elmegyünk az éjféli misére. Tehát ezek a igazi nagy ünnepek is kürültek. Ez ellen küzdök én például, nem adok karácsony ajándékot, és küldök egy cédulát, hogy adjuk vissza a karácsonynak a méltóságát és a szépségét. Nem az a fontos, hogy nagy vacsorát főzzünk, hanem mi az ünnep lényege. Azt kérdezték az unokaöcsém valamelyik két éve karácsonykor, hogy Aliné, mikor kezdődik a parti? Kérdezte, milyen parti? És amikor az ajándékokat szétosszuk. Tehát az ünnepvesztés és a rítusvesztés nem csak a temetőre vonatkozik, hanem mindegyik részre. Kevés az a család, aki igazában tud ünnepelni karácsonykor, tehát tudja, hogy mi az az ünnep lényege, és úgy éli meg, és nem külsőségekben. Tulajdonképpen ez a fogyasztói társadalomnak a csődjei. De ez is lassan alakul, ahogy a hitünk kezd megint más formában újból elmélyülni, és ahogy a tudomány és a hit kezd egyeztethető válni, azt hiszem erre majd még vissza fogunk térni, ez nagyon érdekes, érintettem az elején, de nagyon fontos. Tehát én úgy érzem, a hozzászólónknak a probléma fölvetését, hogy nem bálványimádás. Keressük az új rítust, és a régit próbáljuk ismételni, mivel nincs meg az új. De átalakul, és jön az új rítus. Például az, hogy hazavihetjük, és otthon szórjuk el a kertbe. Ugye ez már az új, és ebben benne van a keret, és benne van az a szemlélet. Persze, hogy nem a porba van a lélek. Tehát én azt gondolom, hogy a halál után a test visszakerül a körforgásba, és a lélek tovább él. Na most ezt kezdik alátámasztani, hogy a halál közeli élmények, az orvosi, pszichológiai kutatások, és az ember nézi a különböző hiteket, akármilyen primitív, vagy akármilyen fejlett hit, mind hittek abba, hogy a lélek tovább él, sőt a felelősségbe.
De mit támasztanak alá a tudomány következtetései már, amit az orvos pszichológiáról említett, és a halál közeli élményekről, ezek alátámasztják azt, ami a hitben szerepel?
Igen, igen. Tulajdonképpen, hogyha az ember sokat foglalkoztam, 10 évet tettem rá kapcsolatunk az eltávozottal, és azra jöttem rá, hogy a legprimitebbtől a legfejlettebb hitig az van, hogy a lélek valamilyen formában tovább él. Csak ezt borzasztóan ezen tudjuk megfogalmazni. Ez pontosan, mint azt mondanák az atomfizikusok, hogy azokat a történéseket elmondani a mi szavainkkal nagyon nehéz, mert ezek túl vannak azon a határon, amikhez nekünk már vannak pontos kifejezéseink, definícióink, tapasztalatunk, érzéseink. Na most ez történik ugye a fizikában, hogy itt van Einstein a relativitás elmélettel, vagy itt van Heisenberg, aki kimondja, hogy engem nem érdekelt Isten léte, de a munkám során találkoztam vele. Csak hogy az az Isten, amit most felismer a tudomány, Heisenberg mondja, vagy melyik mondja, hogy amit a materializmus állított, hogy a világ csak úgy véletlenül jött volna létre, az akkora naivitás, mint a innen a földről a holdon lévő tartjuk, akarnánk dobni a labdánkat. Igenis, van egy teremtő principium, ami egy rendszert létrehozott, és ennek a rendszernek a működése vonatkozik az atomokra, és rám is, hát az én testem is atomok, hát ez elválaszthatatlan. Na most itt van az, amiről beszéltem, hogy tudományos hit egyeztethető, de alakul az új gondolkodás, és alakul az új rítus. Túl messzire mentem a válaszba?
Szerintem nem. És a vonalban egy hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét, hallgatjuk a kérdését!
Én vagyok, Bodroginé?
Igen.
Hát én azt szeretném megkérdezni, hogy ez mit jelent. 20 éve elváltam az első férjemtől, 10 éve meghalt, de míg ha találkoztunk az utcán, sem mindegy, nem haraggal váltunk el, és most soha nem álmodtam vele. Most 3 napja minden szentek előtt álmodtam, hogy az utcán találkoztam a járdó közepén állt, 2 kutyával, és ugyanaz a balonkabát rajta, amit még én vettem neki, és én mentem szembe vele. Tovább nem volt, mert én voltam a temetésén, de senki nincs. A férjemmel, a mostani férjemmel együtt az ment ki, most is ő vitt ki gyertyát, meg virágot a sírjára, mert el van hanyagolva. Hogy ez az álom, ez mit jelent? Tehát ezt szeretném tudni, és köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Asszonyom, most jelent meg egy tanulmányom a gyászolók álmairól. Ezzel is több évig foglalkoztam. Egy álmot így megfejteni, a körülmények, a részletek tudása nélkül felületesség volna. Azt jelenti, hogy valahol azért a gyász nem volt egészen földolgozva, ugye először az is veszteség, amikor elváltak. Akármilyen nehéz volt esetleg a házasság vagy valami, de mégiscsak veszteség, amit át kell élni. Addig jelenik meg valaki az álmainkba, ameddig azt problémát jelent nekünk, illetőleg a legutolsó fázisban az már csak úgy semmit mondom, láttam, igen, emlékszem, nem jelent többet. Ha másnap után egy picit nyomott volt, vagy érezte meg az álom hatását, azt jelenti, hogy valami probléma van. Na most ezzel visszatérünk a gyászhoz, hogy miért fontos, ott hagytuk abba a gyászmunkának az elvégzése. Ugye elmondtam egy-két dolgot, hogy mi történik, ha az ember nem végzi el. Hosszú sora. Például van, aki szubdepresszióba él, van, aki merevvé, rigidé válik, van, aki leszűkülnek a társas kapcsolatai, mert többet nem tud úgy foglalkozni a világgal, de nem tudja, hogy emögött az van, hogy nem dolgozta föl a gyászt. Most az a társadalom, amik elutasította a gyászt, nem lehetett fekete ruhába járni, nem volt divat, nem illet beszélni róla. Emlékszem, hogy mondta valaki, hogy bemegyek a munkahelyemre, és látom, hogy zavarja őket, nem tudnak hogy viszonyulni hozzám, mert tudják, hogy 3 napja temettem el a férjemet. Ez régebb nem így volt. Tudtuk, hogy hogy kell a gyászolókhoz közeledni, hogy kell segíteni őket. Na most, mikor rájöttünk, ugye beszéltem az előbb arról, ugye nem baj, nem foglalkozom többet az álmával, de az annyira egyén, és olyan sok időt venne igénybe. És még rövid az idős van általános mondani valunk a gyászsal, de jó, hogy ez elhangzott. Tehát azt jelenti, hogy elvesztettük azt a ritust, ami segíti az embert a gyász feldolgozásába, a társadalom nem tud mit kezdeni a gyászolókkal, visszautasítja, a következménye az, hogy látjuk, hogy hány a neurotikus, boldogtalan ember, hogy a kábítószer uralma alá kerültünk, hogy mind az őrültek folyton rohanunk, tehát a fehér embernek a betegsége az ideg és az elme baj.
De milyen munkával, vagy milyen ritusokkal lehet elvégezni a gyászmunkát, ahogy ön fogalmaz, hiszen ez akkor nagyon tudatosnak kell lenni az egyén részéről. Ugye voltak, régen megvoltak ezek a ritusok, a konfliktusok nagyon sok esetben abból erednek, hogy a mai világban, a mai társadalomhoz ezeket nem lehetett jól igazítani, vagy az ember nem találta meg a módját. Tehát milyen ritusok vannak, amik beleillenek a mostani mindennapokba?
Se az egyén, se a társadalom nem találta a módját, tehát itt egy szakadás volt. Úgyhogy elkezdtünk foglalkozni, egy munkacsoportot alakítottunk a gyásszal. Ennek most már nagy tudományos irodalma van. Mi is adtunk ki könyvet, stb. Tanfolyamokat tartunk, hogy hogyan lehet segíteni a gyászolókat.
Tehát ez egy megtanulható folyamat, tanfolyamon is adott esetben, ha az egyén erre hajlamos vagy hajlandó, akkor ezt megtanulhatja.
De mindesetre legalább olvasni kell róla. Az egyik az, hogy a gyász nem szabad elfolytani. Tehát, hogyha valaki sír, nem mondjuk, hogy ne sírjál, és nem illik. Kell hagyni sírni. Gondoljunk a sírató énekekre. Gondoljunk arra, hogy mit jelentett a síratás, hát ennek meg volt a ritusa. Ezt nem tudjuk így visszahozni, de azt tudnunk kell, hogy a gyászoló az első szakaszban nem tud másra foglalkozni, mint azzal, akit elvesztett. Jól esik neki róla beszélni. Vágyik arra, hogy legyenek körülött emberek, de nem tud másokra igazából figyelni. És erőszakolja magát, hogy másra figyeljen, akkor az akkora megterhelés jelent, hogy jönnek a különböző betegségek, ami lehet életre szóló. még pszichózis, elmebaj és depresszió is kialakulhat. Tehát nem elfojtani a gyászt, beszélni róla, segíteni, mellette lenni. A másik az, hogy mikor valaki menekül a gyásztól, gyorsan át akarja alakítani a lakását, máshova költözni. Segíteni, hogy ne döntsön gyorsan, ne megbánhatja, hanem először beszél róla, hogy milyen lenne az új, hogy élne ott. Ne költözködjön hirtelen a gyerekeihez, mert megbánhatja. Tehát azt jelenti, hogy beszéljen sokat arról, aki meghalt, és mi türelmesen véghallgatjuk, az, hogy hogyan halt meg, hogyha 50-szer mondja el akkor is, hogy ő tudja kibeszélni magából azt a feszültséges fájdalmat. Utána, hogyha menekülésként próbál valamit, más állás, más munkahely, lakás, feladás, stb., akkor részletesen, nyugodtan, türelmesen beszéljük át, nem, hogy mi mutatjuk az utat, nem, hanem hagyni, hogy miért is, hogy ő élj át. Vagy például meg kell tanulni azt, hogy mit csinálok a ruháival. Hogy étkezem nélküle? Hogy alakítom a napot nélküle? Ennek mind megvan a lehetősége, a formája. Nagy irodalom is van már, ajánlom. Hát most sorban jelentek meg a könyveink, és tartjuk a tanfolyamjainkat. Tehát, hogy én hogy gyászolok, és más gyászolót hogyan segítek, ennek megvan a módja. A legalapvetőbb az, hogy szabadon hagyni az indulatainkat, érzelmeinket, mellette lenni, figyelni rá, segíteni, eleinte átvenni azokat a feladatokat, amiket nem tud megoldani. Aztán tudatosítani benne, hogy például látni véli, vagy hallja azt, aki eltávozott, el sem merik mondani, hogy én hallottam a hangját, mert azt hiszik, hogy elme baj, és ők is félnek tőle. Az orvostudomány szerint mindenki, aki hangot hall, halucinál, vizionál, elmebeteg. Kivéve, ha gyászol. Ott természetes. Tehát megismertetni a gyászolóval, hogyha ilyesmi történik vele, vagy evés, ivás, alvás zavar, nem tudja munkát végezni, dekoncentrált, hogy ez természetes, és el tudja fogadni. Kicsit belementem a részletekbe, kérdezem.
Nem. Csak van egy hallgatónk, aki várakozik, de mondja, fejezze be a gondolatot.
Hogyha ezeket érti, és tudja, hogy ez természetes, már a legtöbb gyászoló megijed, hogy jó, én fegyelmezem magam a munkahelyemen, de hazamegyek, képtelen vagyok főzni. Nem tudok aludni. Mit csináljuk a fekhelyivel?
Igen, ez mondjuk azt is feltételezi, hogy a környezet tudatában legyen ennek, és legyen azok körül az emberek között valaki, aki mondjuk elveszítettek valakit.
Legyen, vagy legalább.
Tehát legyen egy környezet, legyen barát, aki erre hajlandó, aki ezt megcsinálja.
És mi tudjuk, hogy nem azt kell mondani, ugyan ne sírj, mert ugyan jól tudsz egyedül aludni, ugyan változtasd gyorsan a lakást, ellenkezőleg. Hagyjuk, hogy erről sokat beszéljünk. Ez a ventilálás. Azzal, hogy valakivel megosztom a gondolataimat, a félelmemet, vagy úgy elmondjuk tapintatosan, hogy természetesen nem tudsz koncentrálni, hát ez hozzátartozik a gyászhoz.
Van tehát egy hallgatónk a vonalban, jó estét kívánok, hallgatjuk Önt.
Jó estét kívánok, nevemet és telefonomat leadtam a szerkesztőségbe. Egyrészt Polca Lenhez nagy megtiszteltetés számomra, hogy Önnel beszélhetek, illetve kérdést tehetek fel. A hazafelé vezetve hallgatva a műsort, Önnél többszöri motivumként jelent meg az, hogy mennyivel jobb, hogyha valaki városi közegbe, pláne urnát kezébe kap, jobban el tudja temetni, mint sem például idegen pap valamilyen módon, idegen módon elteszi. Na most, ha az ember hívő keresztény, ez elsősorban egy nagyon komoly kritikának kell fölvenni, hiszen lelkészek, papoknak a beszéde, a lezajló liturgia sok esetben valóban esetleg egy gépi temetés. Bár én úgy gondolnám, hogy sok esetben viszont ez egy ige hirdetés, a feltámadott Krisztust hirdetik. Azt szeretném Öntől megkérdezni, hogy egy pláne egy 50 év agymosása után egy ilyen eltávolodott embert, aki valamikor ugye szembe kerül a halállal, általában nincs semmibe hite, valóban erőt ad-e, hogyha valaki egy urnát például a kezébe vesz, vagy rítusokról beszélt, tehát az, hogyha például egy urnát megfogolgatok, vagy bármiféle rítus, hogy az valóban segíti-e a gyászfeldolgozást, nem célszerűbb-e esetleg valamilyen mélyebb, akár filozófiai, vagy más egyéb tényezőbe, ha úgy tetszik, kapaszkodni, vagy esetleg a hit segítségét venni. És utolsóként megkérdezem, hogy lehetne arról esetleg beszélni, hogy például ilyen gyülekezetek, emberi közösségek, a úgy tetszik, a temetési szertartás, illetve az azt követő megemlékezések, vagy pedig a gyászmisék esetleg segítik-e, hát ha már minden szentek napján esik erről szót, a gyászt, annak feldolgozását, hogy ezt a világot itt kell hagyni. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen a kérdésein.
Természetesen nagyon fontos, de a papot ugyanúgy el lehet vinni a kertünkbe, vagy az erdőszérre. Tehát nem arról van szó, hogy tagadjuk meg a liturgiát. Lejáthatjuk ugyanúgy, mint a temetőbe, hogy mondják ezt, magnóról,
igen,
gépizenéről, de ugyanúgy ott lehet a pap, és ugyanúgy mondhat gyászbeszédet, amiben benne van Krisztus, a hit és a föltámadás. Erre maximálisan szükségünk van. Én ezzel nem azt értettem, persze nem fejtettem ki elég bőven, tehát az csak egy része, hogy hova tesszük. Hát régebb magántemetők voltak, meg a templomok mellé temették, tehát nem a hely a fontos, hanem a hogyan. És ebbe a hogyanba a egyház áldását adja arra is, hogyha otthon temetünk. Tehát a pap kijön a házhoz, hogyha kérem, vagy a kertbe, ugye nem akarom ismételni, tehát a vallás nagyon nagy kapaszkodó. Azért is idéztem Heisenberget, hogy éppen a legújabb tudomány is lehetővé teszi, hogy a hitemet a tudománnyal tudjam egyeztetni. És nagyon fontos van, tehát a liturgia az egy módja. Az a rítusnak egy módja, hogy engem átsegítsen a nehéz helyzeten a külsőségei, de nem is szólva a lényegéről. Hogy a liturgiában valahol jelen van a szellemnek, az Istennek, nevezük Istennek azt a teremtő erőt, ami, ha úgy tudunk élni, akkor az egész életünknek a segítsége és a vezérfonala. Egészen máshogy jön hittel lélek és hit nélkül. Nagyon nehéz hit nélkül élni. Én el sem tudom képzelni, hogy mit csinálnék, és hogy élnék hit nélkül. Tehát amit ön kérdezett, az új rítus, abba tökéletesen benne van, sőt, én szükségesnek érzem azt, hogy ott legyen. Na de hát többféle hit van Magyarországon is.
De az a fontos, hogy ott legyen, és az hit emberekkel legyen, együtt legyen. Ilyen pillanatokban is.
És hogy élő legyen az a hit, és ne formális. Igen?
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A stúdióban Polc Alen író, pszichológust hallották.